Ez pedig legyen a következő. Ez az úgynevezett, nem fognak meglepődni, a Kosi féle, Kosi féle integrál kritériummal folytatnánk. Ez a Kosi féle integrál kritérium, ugye volt, visszaemlékszünk, hogy nagyjából, hogy térjünk vissza lelkileg is itt erre a gondolatmenetre, ugye ott tartottunk, hogy vettünk egy tetszőleges számsorozatot, a számsorozatnak a tagjait elkezdtük összeadni a végtelenig, ebből csináltuk a sort, utána a sorra definiáltuk a konvergenciának a fogalmát, ugye úgy definiáltuk, hogy a részletösszeg sorozatok határértékeként adtuk meg ennek a sornak a határértékét, vagy hogy konvergenciája mikor létezik. Ha létezett a részletösszeg sorozatoknak határértéke, akkor azt mondtuk, hogy konvergens, egyébként, hogy divergens. És ennek a konvergenciának a megállapítására csináltunk mindenféle tételeket. Az egyik volt a majoráns kritérium, a másik volt a gyökkritérium, harmadik volt a hányados kritérium. Ugye ez volt a három ilyen nagyobb eszköz, amivel a konvergenciát meg tudtuk állapítani, és ez egy ilyen negyedik kis lábacska, ami megint egy picit segítheti azt, hogy hogy döntjük el egy adott sorról, hogy konvergens-e vagy sem. Na nézzük meg, hogy ez hogy működik. Ha fx, hát az fx az egy következő függvény, majd mindjárt részletesebben is, legyen fx monoton fogyó, pozitív függvény, ahol az f függvény az az egy végtelen intervallumot képezi le a valós számok halmazába valamilyen módon. Tehát egy monoton fogyó, egy pozitív függvény, tehát azt jelenti, hogy az fx értékei, ezek pozitív értékek, és a függvény maga egy monoton fogyó függvényről van szó. És azt mondja ki ez a tétel, hogy a szumma k egyenlő 1-től végtelenig fk sor pontosan akkor, nagyon kellemes kis tétel, pontosan akkor konvergens, illetve divergens, amikor a következő impropriusz integrál, amikor a integrál 1-től végtelenig fx dx impropriusz integrál véges, illetve végtelen. Tehát, hogyha ez az integrál egy véges értéket ad, ez az impropriusz integrál, mindjárt megtetszik ezt érteni, akkor ez a végtelen sor konvergens, illetve hogyha ez az impropriusz integrál elszáll, végtelen értéket ad, nem konvergens ez az impropriusz integrál, akkor az eredeti sor se konvergens. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet bizonyítani. Egy nagyon kellemes kis bizonyítást fogunk rá látni. Nézzük. Először bizonyítjuk azt a részét a tételnek, hogy feltesszük, hogy ez a végtelen sor konvergens. Tehát két részre bontjuk a bizonyítást, először föltesszük, hogy ez konvergens, akkor be fogjuk látni, hogy ez a megfelelő integrál konvergens, illetve fordítva föltesszük, hogy ez, és abból következik az. Hát ide ezt a végtelent egy picit megváltoztatnám, végtelen helyett inkább azt írnám, hogy ezt tessék kijavítani, mert ez így nem az igazi. Véges, illetve divergens. Így helyesebb a tételnek a vagy pontosabban így teljesen pontos a tételnek a kimondása. Hát ugye magyarul ez azt jelenti, hogy ez az impropriós integrál, ugye ez egy határértékként áll elő, majd mindjárt ez kijön, ez a határérték nem létezik, tehát divergens. Na jó, tehát tegyük fel, hogy a szumma k egyenlő 1, végtelen fk sor konvergens. Tessék csak nézni. Ez azt jelenti, hogy a részletösszeg sorozata, ami hogy is néz ki? Az Sn, Sn-nel szoktuk nyelvölni a részletösszeg, az nem más, mint szumma k egyenlő 1-től n-ig fk, ez által definiált részletösszeg sorozat konvergens. Konvergens sorozat. Rész, hát egy kicsit sokszor írtam le a sorozatot. Azt jelenti, hogy a részletösszeg sorozata Sn konvergens sorozat. Nem baj, hát az ismétlés a tudás anyja, de ennyiszer nem kellett volna leírnom a sorozatot, de hát ez a lényeg, hogy ez egy konvergens sorozat. Na nézzük meg! Most jön egy picit szemléletes kép, de nagyon jól be fogja mutatni a lényegét ennek a dolognak. Rajzolok itt egy koordinátarendszert. Itt az 1, itt van mondjuk az n értéke, itt a 2, 3, 4, itt az n minusz 1, és hát itt közben a többi érték. Az fx függvénynek a grafikonja, ugye minden értéke pozitív, és monoton csökkenő függvényről van szó, tehát az fx-nek a grafikonja valami ilyesmi. Igaz? Tehát az fx függvény grafikonja valami ilyesmi. Hova tudnánk berajzolni ebbe a grafikonba, ezeket a tagjait, ennek a sornak? Na nézzük csak! Ennek a részletösszeg tagjait ennek a sornak. Hát kérem szépen! Az S1, az hol látszik? Az S1, az micsoda volt? Az S1 értéke az nem más, ugye ez a magasság, ez mekkora itt? Tessék csak nézni, ez éppen az F-nek az egy helyen felvett helyettesítési értéke. Tehát ez itt az F1. Akkor ez a területrész, amit most berajzolok így narancssárgával, ez éppen F1. F-nek az egy helyen felvett helyettesítési értéke, igaz? Ez éppen megegyezik egyébként, ennek a nagysága megegyezik, mivel ugye egy jelen van az S1-jel is. Igaz? Tehát ez éppen az S1 is. Hol van az F2? Tessék nézni, az F2 az a kettőnél való helyettesítési értéke. Ennek a függvénynek. Beírom, akkor ennek a területe, ennek a pici téglalapnak a területe, itt ez 2-től 3-ig megy, ennek a területe éppen F2. Igaz? Akkor ennek a kettőnek az összege az nem ad mást, mint az S2 értékét. És ez így megy tovább. Megyek a háromnál, helyettesítési érték. Ez ugye megint a terület, ez itt ugye volt F2, ez volt F3, és így tovább. Ha most megyek egészen végig, ugye hát ezt nyilván nem tudom ábrázolni, de itt például az utolsó, ez éppen az F-nek az N-1 helyen felvett értéke, ennek a területe éppen Fn-1. Ha idáig összeadom ezeket a narancssárga kis téglalapokat, akkor ennek az összege éppen mennyi lesz? Ezeknek a téglalapoknak az összege éppen mennyi lesz? Ezzel kifejezve. A részletösszeg sorozattal éppen kifejezve. S, nem Sn, hanem Sn-1, úgy van, nem tudom, ki mondta, de jól mondta. Ki mondta? Először. Sn-1. Te? Akkor egy pontot, jó? Egy pont a következő ZH-hoz. Sn-1. Tehát? Tessék csak nézni. Sn-1. Tehát még egyszer, mi volt az Sn-1? Ezeknek a narancssárga téglalapoknak az összege. Mit tudunk? Hogy ez a látható módon a narancssárga téglalapok által meghatározott terület tartalmazza az integrál alatti területet. Igaz? Tehát ez biztosan nagyobb vagy egyenlő, hát adott esetben, hogyha konstans lenne, vagy ilyen helyzetű lenne, akkor egyenlőség is előállhatna, nem más, mint integrál 1-től n-ig fx dx. Hát ez nagyon jó. Kollégák, tehát innen most már egyenes út vezet az Olimpos csúcsára. Mindjárt fölvarázsoljuk egy kicsit följebb. Mi következik ebből? Sn-1 kisebb, nagyobb vagy egyenlő, mint az integrál 1-től n-ig. Ez minden n-re elmondható, igaz? Sőt, itt folytatom, jó? Sn-1 nagyobb vagy egyenlő integrál 1-től n-ig fx dx. Ez minél lesz biztosabb, kisebb vagy egyenlő? Mondjad? Hát az Sn-nél úgy van. Például, hiszen ugye ezek, mivel pozitív tagú, ez egy növekvő. Sőt, minél lesz biztosan minden egyre, hát mivel feltettük, hogy ez konvergens, ennél az összegnél. Hiszen, hogyha végtelenig megyek, akkor az monoton növekszik. Az biztosan, hogy ez kisebb, mint a szumma k egyenlő 1-től végtelenig fk. Ugye? Ez pedig, ez mivel feltettük, hogy ez a sor konvergens, tehát ez egy jól meghatározott érték. Ez mivel nevezzelek? Legyen egy nagy K, jó? Legyen egy jól meghatározott, ez egy valós szám. Pozitív valós szám. Magyarul mit jelent ez, hogy ez az érték minden n-re korlátos. Ez az integrál minden n-re korlátos. Tehát, következmény, integrál 1-től n-ig fx dx korlátos. Korlátos minden n. Tehát ez az érték ennél a k-nál biztosan kisebb. Mit tudunk még erről az integrálról? Akárhova megyek én itt az n-nel, vagy hát most n-nel nem is lényeges, hogyha ez ide, akár, sőt, le is írom inkább, tehát, hogy második észrevétel. Az integrál 1-től x-ig fx dx függvény milyen, hogyha az x-et növelem? Monoton növekedő függvény. Ugye monoton, hát monoton. Ez monoton növekedő függvény. Miért monoton növekedő függvény? Mert az fx az egy pozitív értékű függvény volt. Tehát tessék elképzelni, hogy megyek jobbra, egyre többet adok hozzá, és pozitívat adok hozzá, akkor ez növekszik az értéke. Igaz? Tehát, mi következik ebből? Az fx integrálja korlátos. Monoton növekszik. Hát ebből következően korlátos is. Ebből következően konvergens is lesz. Ebből következik, hogy monoton nő és korlátos, ebből következik, hogy konvergens, azaz létezik a limes beta tart végtelen integrál 1-től bétáig fx dx határérték. Azt a 700-át, hát azért ez szép. Ugye, hát ez éppen azt jelenti, hogy létezik ez az improprius integrál. Jó, ez így rendben van? Na most ugyanezt nézzük visszafelé. Hogyha ezzel nincs kérdés, ezzel kapcsolatban. Nézzük akkor a visszafele bizonyítást. De egyébként közben mesélek még, csak még törlök. Kezdtük ezzel a görög rémtörténettel, ahogy ezt erről beszéltünk az óra elején. Ugye arra tessék gondolni, hogy ugye ez az egész történet mennyire emberi, tehát a görög mitológia az teljesen emberi történet. Tele van intrikával, vérrel, meg mindennel, csak most írten az jutott eszembe, amikor ugye Zeus uralomra jutott, akkor egyből elkezdtek ellene áskálódni. Ugye beszéltünk, hogy a titánok fellázadtak, meg minden. De nem elég, hogy a titánok fellázadtak, az anyja is föllázadt ellene. Megszülte, hát ha jól emlékszem, Tartarosztól az alvilág segítségével, megszült egy ilyen 100 fejű, kígyólábú szörnyetegen a Tipont. És az is megtámadta aztán Zeus. Na ezt az egészet csak azért mondom el, mert a legenda szerint ezt a Tipont, miután legyőzte Zeuszt, ezt rakta be az Etna alá. Tehát amikor Szicíliába járnak, akkor az Etna, hogyha elkezd süstölögni, akkor ez a Tipon van alatta bezárva, és időnként köbdös néha egy-két dolgot. Na mindegy. Visszafele a bizonyítás. Tehát, tegyük fel, hogy az integrál 1-től végtelenig fx dx improprius integrál véges. Tehát létezik az a határérték, leírom akkor, azaz limes beta tart végtelen integrál 1-től bétáig fx dx határérték létezik. Jó, tehát ez a feltérésünk. És ebből kéne belátnunk azt, azt kéne, hogy a szumma k egyenlő 1-től végtelenig f a k helyen vett, tehát a k azok egészek, itt most pozitív egészek, k értéknél való összeg, ez létezik. Kéne, hogy ez létezzen és konvergens legyen. Azaz, tessék szólni, hogyha valamit. Azaz, mikor konvergens ez a sor? Hogyha a megfelelő részlet összeg sorozat konvergens. Azaz, a limes n tart végtelen, Sn határérték létezzen. Ahol ez az Sn, még egyszer mit is jelentett az Sn? Ennek a sorozatnak az első n tagjának az összege. Tehát ez a részlet összeg sorozat. Ez a szokásos. Megint egy ilyen kis szemléletes rajzot, ha megnézzük. Amit itt a következő képen ábrázolok. Ugyancsak itt van ez a csökkenő valami, fx-nek a grafikonja, 1-től n-ig. Rajzolom. Tehát ez itt az fx-nek a grafikonja. És most tessék csak megnézni a következőt. Azt akarom bebizonyítani, hogy az Sn minusz S1, tehát az n, első n összege ennek, első n összege, kivonva az első elemnek az összegét, az első elemet, az kisebb vagy egyenlő, mint az integrál 1-től eddig fx dx értéke. Miért következik, vagy miért egy hasonló megfontolásból miért következik, mint amit ott láttuk? Hát az Sn minusz S1, az ugye milyen értékekből áll? Hát az Sn-ből, az Sn minusz 1-ből, Sn minusz 2-ből, és az utolsó értéke az az S2. Hol látom itt az S2-t? Az S2-nek az értéke, az ugye itt van. Ugye? Tehát az S2 az nem más, mint éppen az F. Az F-nek a kettő helyen felvett értéke. Rendben? Nem, nem. Azért húztam direkt erre, mert ugye ez az F2, tehát tessék csak elképzelni, ez itt az F2 helyen felvett értéke. Akkor az F2 most megegyezik azzal az S2-vel, na most azért, hogy persze azért, hogy kijöjjön az is, tehát ugye ez egy, mindig az ember úgy alakítja a dolgokat, hogy jó legyen, de ez teljesen korrekt, mert a összes matematikai szabályt megtartom, tehát az F2-höz tartozó S2 terület, az itt látható. Azért rajzoltam így, hogy aztán kijöjjön belőle persze az az egyenlőtlenség. Megyünk tovább. Az F3-hoz tartozó terület, az itt van, ennek a kettőnek az összege az micsoda? S2 plusz S, az nem lesz más, mint az, ennek a kettőnek az összege, mint az S3. Tehát az F2 plusz F3, az nem más, mint az S3. Ugye? És így tovább. Megyek. Az utolsó terület, ugye ez itt az Fn értéke, F-nek az N-nél fölvett értéke. Ugye persze ez itt folytatódik, ezt itt jelzem, tehát ugye itt ezek ilyen beírt kis téglalapok. Azaz, az Sn minusz S1 az egy olyan kis lépcsős függvény, ilyen kis lépcsőszerűen lévő kis területeket ad meg, amelyeket tartalmaz ez az integrál görbe alatti terület. Igaz? Azaz, Sn minusz S1, ez éppen ez a lila összeg, ez kisebb vagy egyenlő, mint ez az integrál. Mit kapunk ebből? Ebből következően. Ja, még azt hozzátesszük, hogyha itt az n-et változtatom, vagy ugye, tehát itt akár végtelenig megyek, ennek az értéke, ez biztosan kisebb vagy egyenlő, mint az improprius integrálnak az értéke. Ugye, mert az létezik, az a határérték. Dx, igaz? Mert ugye az fx egy pozitív volt. Hogyha én most tovább megyek, és tovább összegzem ezeket a pozitív értékeket, akkor az biztosan fölülről becsli ezt az egészet. Magyarul mit jelent ez, hogy az Sn akármilyen n-re fölülről korlátos? Igaz? Ebből következik, mert ez a határérték létezik a feltevés szerint. Ebből következik Sn korlátos. Hát ha viszont Sn korlátos, részletösszegsorozat korlátos, ugye, és miért tudjuk azt, hogy az Sn az monoton nő, miért monoton nő? Mi is volt az Sn? Ennek az első ennek az összege, de ezek pozitív értékűek, tehát ez egy monoton növő kifejezés. Sn monoton nő és korlátos. Ebből következik, hogy konvergens. Tehát ez egy nagyon praktikus kis tétel, tehát ezzel a tétel bizonyítása végül is kész van. Tehát egy függvény segítségével, függvény határérték segítségével tudunk következtetni a sor összegének létezésére vagy nem létezésére, és már is jön egy példa. Most el fognak olvani a gyönyörűségtől. Tehát most jutottunk el oda, hogy amikor így összekapcsolódnak a dolgok, és összeállnak egy egészé, az a szép dolog. Alkalmazás, nézzünk csak, tehát nézzünk egy ilyet. Látom, még nem hiszik el, hogy ez ebben rejlő szépséget, de már is előbukkant, tessék csak nézni. A szumma k egyenlő 1-től végtelenig, szumma k egyenlő 1-től végtelenig, 1 per k az alfa adikon sort meg tudjuk ezzel vizsgálni. Tudjuk, hogy alfa egyenlő 1 esetén, az mi is volt, az milyen sor is volt, az volt az úgynevezett harmonikus sor, és azt tudjuk, azt bebizonyítottuk, az divergált. Harmonikus sor, bebizonyítottuk, hogy divergált. És ezt jól tudjuk használni egyéb esetben. Tehát föltesszük hogy az alfa nem egy. Azért azt, kizárjuk azt az esetet, mert az az egy, ami nem jön ki most ebből szépen, de arról úgy is tudjuk, hogy milyen. Na nézzük meg! Milyen függvényt válasszunk ahhoz, az előző tételre gondolva, ami ehhez passzol? Te költői a kérdés nyilván itt. Hát mi az a függvény? Tehát még egyszer, hogy is csináltuk az előbb? Picit visszapillantanak arra a tételre. Szumma f a k-adik helyen, f a k helyen, és annak megfelelő függvény, ez fx függvény volt, ami egy monoton csökkenő. Na melyik az a függvény? 1 per x a k-adikon függvény, igaz? Tehát most legyen az fx, az nem más, mint 1 per x a k-adikon. Vagy be, yeah, nem k-adikon. 1 per x az alfa-adikon függvény. Látjátok azt, hogyha k-t helyettesítek x helyébe, akkor éppen visszakapom ezt. Igaz? Tehát ez ugyanaz, ami az előző tételben volt. Ez rendben van? Ugye ez látható. Tehát, hogyha k helyébe x-et írok, x helyébe k írok, akkor az éppen az előző függvény esetét adja, ez akkor lát. Mit tudunk erről a függvényről? Hát, hogyha az x az legyen 1-től végtelenig értelmezett, tehát ez egy pozitív érték az x. A függvény milyen? Az 1 per x az alfa-adikon függvény x növekedésével monoton csökkenő függvény, pozitív tagú. Tehát teljesülnek rá ezek a szokásos feltételek. De! Nézzük meg! Ez konvergens, akkor és csak akkor, tehát leírom, egy per k az alfa-adikon konvergens, akkor és csak akkor, hogyha az integrál 1-től végtelenig 1 per x az alfa adikon dx improprius integrál létezik, azaz, ez ugyanaz, mint limes, beta tart végtelen, ez már tavalyról jól tudjuk, tehát ugye ez egy határértékként értelmezhető, integrál 1-től bétáig, 1 per x az alfa-adikon dx határértéket kéne megvizsgálnunk, hogy ez milyen alfa esetén létezik. Itt folytatjuk, nézzük csak. Nézzük csak a limes után mi van. Integrál 1 per x az alfa-adikon dx. Mi annak a primitív függvénye? Tehát azt az egyenlőséget itt folytatom. Ez nem más, mint limes, beta tart végtelen, most már primitív függvényt írom az integrál helyett, mi lesz annak a primitív függvénye? Hát ezért nem adnék pontot, ez olyan kérdés. Tudom, hogy arra várnak, csak ne. Na mondja meg valaki. 1 per? De ott ugye 1 per van, tehát akkor 1 minusz alfa. 1 per 1 minusz alfászor x az? 1 minusz alfadika, minusz alfa plusz egyediken, ugye? Ja, és miért alfát írtam? Mert azt kellett írni. Tehát ugye ez megy, ugye 1-től bétáig. Így van. És a béta tart végtelenhez. És ezt a határértéket kell megvizsgálni. Ugye ezt úgy is írhatom, tessék csak nézni, ezt úgy is írhatom ezt az egészet, hogy ahogy itt végül is a kollega is mondta, hogy ezt levihetem a nevezőbe, ugye ezt levihetem a nevezőbe is ezt az értéket, csak úgy, hogyha megcserélem ennek az értékét, tehát alfa mínusz egyet ír. Igaz? Tehát ez ugyanaz. Beta tart végtelen. 1 per 1 mínusz alfászor x az alfa mínusz első. Ez megy egy. Hát ez ugyanaz, ugye ez itt alfa akar lenni, csak csúnyán írom az alfát. Ugye tehát a mínusz egyszerest veszem, az éppen a reciprokba beviszi. Mínusz egyes szóval. Mekkor lesz ennek a határérték? Mikor fog létezni ez a határérték? Ugye az alfa az egy konstans, valamilyen konstans, rögzített konstans, úgy kell képzelni. Milyen alfák, itt ezeket meg behelyettesítjük x helyébe. Milyen esetben létezik ez a határérték? Alfa? Alfa nem egyenlő egy, azt ki is kötöttem, helyes, ez jó észrevétel. De alfa nagyobb egy esetén mi következik be? Ez a határérték létezik. Létezik. És mikor nem létezik? Mikor nem létezik ez a határérték? Hogyha alfa kisebb, mint egy. Ezt kell magyarázni, ezt a dolgot? Vagy ez úgy látszik, hogy akkor elszáll a határérték? Hogyha meg alfa nagyobb, mint egy, akkor pedig nyilván ez létezik. És ebből mi következik? De hogy mondom, tessék szólni, hogyha valami... Ebből nem világos. Rendben van így? Jó. Mi következik ebből? Hogy a szumma 1 per k az alfa adikon k egyenlő 1-től végtelenig sor. Ha az alfa nagyobb, mint egy, már konvergens lesz, alfa kisebb, mint egynek divergens lesz. És alfa egyenlő 1-nél tudjuk, hogy divergens. Tehát ez egy nagyon szép dolog, hogy itt van ez a bizonyos kicsi kis billenés az egynél, hogy egy alatt, illetve egynél ez a sor, ez elmegy, elszáll, de viszont az alfa nagyobb, mint egy esetén már konvergens lesz, akármilyen is ez az érték. Nagyon szép tétel, konvergens. És nagyon sokszor föl lehet használni ezt különböző tételek bizonyítása. És ez a bizonyos Cauchy-féle integrál kritérium is nagyon szépen használható ilyen bizonyításokra. De most eljutottunk oda, hogy tényleg nagyon, nagyon áttérünk a misztikus, kicsit homályos, kicsit ködös vidékre a matematikának, amikor ugye tetszenek emlékezni ezekre a filmképekre, már csak azáltal, hogy valami ködös lesz, meg homályos lesz, azáltal érdekessé válik, mert mögötte lehet, hogy olyan dolgok rejlenek, amik mindjárt megindul a képzelete az embernek. Hát most egy picit ilyen területre evezünk. Tessék nézni, ehhez be kell vezetnem egy-két fogalmat. Ehhez be kell vezetnem egy-két fogalmat. Ez pedig az első ilyen fogalom. Ez lila. A dózsások. Definíció. Definíció. E ez pedig az abszolút konvergens sornak a definícióját vezetném be. A számsort, tehát a szokásos számsort abszolút konvergensnek nevezzük, ha a sor abszolút értékeiből sor tagjainak. A francba is, bocsánat. Tehát innen folytam. Ha a sor tagjainak abszolút értékéből álló sor is konvergens, vagy az ist még hagyjuk ki, az majd kiderül úgyis, konvergens. Tehát egy számsort abszolút konvergensnek nevezünk, ha a sor tagjainak abszolút értékeiből álló sor konvergens. Ugye? Tehát megjegyzés. Itt van egy kiinduló sor, k egyenlő 1-től végtelenig, uk, ez egy sima numerikus sor. És hogyha igaz az, hogy a szumma k egyenlő 1-től végtelenig, uk abszolút értékeiből, tehát minden tagnak veszem az abszolút értékét, ami negatív volt, az átmegy pozitívba, és így tovább. A többi marad úgy, ahogy van. És ebből alkotok egy sort, akkor, és hogyha ez konvergens, ez a sor, akkor mondjuk azt, hogy abszolút konvergens a kiindulási sor. Na és ehhez kapcsolódik egy tétel, amiután jön egy kicsit érdekes, amiután meg tudok fogalmazni tényleg egy érdekes dolgot, ami egy kicsit a képzeletünket megmozgathatja. Tehát tétel. Ha egy sor abszolút értelemben abszolút konvergens, tehát ha igaz rá az előbb megfogalmazott definíció, egy sor abszolút konvergens, akkor közönséges értelemben is konvergens. Azért az előbb ist. Ezért mondtam a definícióba, de azt éppen emiatt nem kell odaírni. Ha egy sor abszolút konvergens, akkor közönséges értelemben is konvergens. Nagyon egyszerű a bizonyítása, tehát fogjátok látni egy másodperc alatt. Tehát egy picit mögé pillantunk ennek a dolognak. Nézzük csak. Mit jelent az, hogy egy sor abszolút konvergens? Konvergens, ha a szumma UK abszolút érték K egyenlő egy végtelen sor konvergens, azaz, azaz, mit tudunk felírni? A részletösszeg, azaz, a részletösszeg sorozata konvergens, és erre vonatkozott egy kellemes kritériumunk, vagy feltételünk, ez az úgynevezett Cauchy-féle feltétel volt, még az első órán mondtam, de fölidézem mindjárt, hogy képbe legyünk, hogy ez a Cauchy, ez mindenbe bele kotnyeleskedett tényleg. Ez is egy tanulság, ha nem jut eszünk be valamelyik tételről, hogy kihez tartozik, akkor nyugodtan mondjuk, hogy Cauchy tétele volt. 85%, hogy eltaláljuk, hogy igen. Tehát itt a sor konvergens, azaz részletösszeg sorozata konvergens, nézzük csak. Nézzük csak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes epsilonhoz, epsilon nagyobb nullahoz létezik valamilyen küszöbindex, ugye, tehát ezt fölelevenítem, amit ma leírtam, tehát bármilyen epsilonhoz létezik egy küszöbindex, úgyhogy ha m nagyobb n nagyobb n0, akkor az sm minusz sn távolsága már kisebb, mint epsilon. Ez volt a valós számsorozatok között a Cauchy-féle feltétel, a konvergens. Ez a valós számok között ekvivalens. Ez volt a Cauchy tulajdonság, és ugye a konvergencia ezek ott a valós számok között ugyanazt jelentették. Jó? És ugye ezt, hogy ezek itt a részletösszeg sorozatokra igazak, azaz, akkor és csak akkor, hogyha a részletösszeg sorozat n-edik tagja mínusz a részletösszeg sorozat n-edik tagja kisebb, mint epsilon, azaz sm plusz sm mínusz 1 plusz, meddig megyünk, az sn-t vontam még ki, tehát sn plusz 1. Miért írok ilyen marhaságot? Mit kellett volna ide írnom? Nem s-eket, hanem az u-kat kellett volna ideírnom már, hiszen ugye ezek az összegek, m-edik összeg, n-edik összeg, tehát akkor az u, m, és ugye mi most abszolút értékben vagyunk, tehát akkor ide most írok egy abszolút értéket, u, m minusz 1, abszolút érték plusz, u, n plusz 1, abszolút érték kisebb, mint epsilon. Ezt jelenti az, hogy az, ez az abszolút sor, ez a sor abszolút konvergens. Hát jó, most ebből miért következik, hogy az eredeti sor is konvergens? Na, aki megmondja, ez most tényleg egy pont. No. Kész. Kész. Most ezt elmondom úgy, hogy megértsük. De teljesen jól mondta a kollega. Teljesen majd jelentkezzen az egy pontját. Tehát itt, ezt folytatom, akkor mit tudok írni? Mit tudok írni? Tessék csak nézni. Hát eleve ez a külső abszolút érték itt teljesen fölösleges, hiszen ezek a tagok itt pozitívak, vagy nem negatívak. Tehát, ide írom alá, jó? Az UM, csak itt meg nem látszik. Ez még itt talán látszik. Így. UM abszolút érték plusz UM minusz 1 abszolút érték plusz UN plusz 1 abszolút érték kisebb, mint epsilon. Ez amiatt van, hogy elhagyhatom ezt, és most jön az, amit a kollega mondott. Tegyük fel, hogy én itt most az abszolút értékeket elhagyom. Ugye? Abszolút értékeket elhagyom képzeletbe, és utána veszem az abszolút értékét, hiszen ezt kell végül is csinálnom. Miért igaz az, hogy ez nagyobb vagy egyenlő, mint az UM plusz UM minusz 1 plusz UN plusz 1 abszolút érték? És most jön az, amit a kollega mondott, ha jól értettem, és szerintem jól értettem, hogy tessék elképzelni, hiszen nekem azt kell belátnom, hogy az eredeti sor konvergens legyen, hogy ez kisebb, mint epsilon. Ezt ugye, ezt tudom, hogy ez kisebb, mint epsilon. Miért tudom azt, hogy ez igaz? Ez a kisebb vagy egyenlő? Hát ezért nagyon egyszerű, és ezt mondta a kollega, hogy tessék megnézni, hogyha veszek két számot, x és y két tetszőleges szám. Ez biztosan nagyobb vagy egyenlő lesz, mint hogyha összeadom őket. Tehát ez a kifejezés úgymond majorálja ezt a kifejezést mindig, hiszen hogy itt ugye, hogyha mindegyik pozitív, akkor egyenlőség van, de ha itt negatív mondjuk az y, akkor ez csökken, mondjuk ez az érték, mondjuk, hát tessék ide képzelni, mondjuk 2 és mínusz 1, akkor nyilván ez nagyobb lesz, mint ez. Ugye? Tehát ez a számok között úgymond háromszög egyenlőtlenség, olyan kettő összege nagyobb, mint a harmadik. Tehát ez itt igaz, ez a becslés itt biztos, hogy igaz, és ez éppen mit jelent? Ez a ekvivalens, ez az a ekvivalens, hogy a szumma k egyenlő 1-től végtelenig uk sor. Ugye? Hiszen ez volt a Cauchy, nem lehet látni, mi? És ez volt, tehát ez a része volt lényegében a Cauchy feltétele a konvergenciának. Ez így rendben van, kollégák, tessék bele szólni nyugodtan. Tehát ilyen módon akkor abszolút érték, abszolút konvergens sor sima értelemben is konvergens. Egy definíciót hadd mondjak el. Ha veszünk egy sort, ha tekintünk egy sort, kollégák, ami konvergens, de nem abszolút konvergens, akkor azt úgy szokták nézni, hogy feltételesen konvergens. Akkor azt mondjuk, hogy feltételesen konvergens. Tehát ez az új fogalom a feltételesen konvergens. És akkor most jutottunk el tényleg ez a kicsit ingoványos terepre. Tehát amikor rálépünk erre a terepre, még nem tudjuk, hogy kinéz alul vissza ránk. Itt a következő két tételt, tessék egy picit elgondolkodni ezen. Ezt én most bizonyítani nem fogom, mert nem azért, mert nagyon nehezek, tehát, és tényleg akit érdekel, annak másolatba leírom és odaadom a bizonyítását. Csak, viszont hosszadalmasak, de a maguk a tételek azok érdekesek. Nézzük meg ennek a tételeknek a kimondását, ezt most nem fogom bizonyítani. Az első. Az abszolút konvergens sor, tehát ha veszek egy abszolút konvergens sort, és annak a tagjait átrendezem, akkor a sor összege nem változik. Így van. Konvergens sor esetében a tagok átrendezésével a sorösszeg nem változik. Na jó, hát ezt úgy megemészti az ember. És aztán következik a következő úgynevezett Riemann-féle tétel, Klíma nevével ugye találkoztunk, ugye az integrál fogalom bevezetésénél is ráhivatkoztunk. Tudjuk, hogy a 18. század közepén, 1854-ben, ha jól emlékszem, tartott a nagy székfoglaló előadását a Göttingeni Egyetemen, és hát ott adta meg lényegében annak a geometriának az alap gondolatait, amelyekre később aztán Einstein fel tudta építeni a általános relativitás elméletet. Tehát sokat köszönhetünk úgymond neki, de hát ő 40 évesen fiatalon elment aztán közülünk, de hát komoly dolgokat tett le az asztalra. Na nézzük meg, hogy hogy szól ez a tétel. Legyen a szumma k egyenlő 1-től végtelenig uk sor, legyen a sor feltételesen konvergens. Tehát egy feltételesen konvergens sor, és legyen a C, az legyen egy tetszőleges valós szám, vagy a plusz vagy mínusz végtelen szimbólumok egyike. Tehát ezt most úgy értsük, hogy a C az egy valós szám, vagy a plusz-minusz végtelen szimbólumok bármelyikét is fölveheti a C. És a következőt mondja ki ez a pici kis, talán első hallásra mondom, picit misztikusan hangzó kis tétel, a következőképpen fejeződik be, konvergens C, ekkor a sor mindig átrendezhető úgy, hogy a sorösszeg C legyen. Na, nesze semmi, ez most aztán megkaptuk. Ha van egy feltételesen konvergens sor, akkor annak a tagjait összekeverem, akkor gyakorlatilag bármilyen összeget elő tudok állítani. Csináltok belőle divergens sort, csináltok belőle akármilyen olyan sort, aminek az összege egy adott C. Azt a 700-át neki. Ugye hát ez a köznapi szemléletünknek egy picit ellentmond, mert ugye azt mondjuk, azt gondolja az ember, hogy van egy halom számom, azokat összeadom akármilyen sorrendben, ugyanaz lesz az összeg. Ugye, tehát itt van egy picit, hogy mögé kell gondolnunk, hogy ez mi is mozgatja itt az egészet. Mondom ennek a bizonyítását, tehát egy kicsit megtartom most itt a társaságot ebben a kicsit homályban és ebben a misztikus dologban, mert most a bizonyítást nem mondom el, de akit érdekel, annak meg oda tudom adni a bizonyítását. Jó? De azért érdekességként is. Igazából amit használni fogunk, az ez a tétel azért elő fog kerülni különböző feladatmegoldások. Jó! Amivel folytatjuk, egy picit unalmas lesz ez a két-három definíció, illetve tétel, de szükséges elmondani a dolgot, aztán kicsit kibontakozik, hogy miért is csináljuk ezt az egész sorkérdést, sorskérdést itt ebből az egészből. Amiről beszélünk el röviden, ez a Műveletek sorokkal című fejezet. Ez a következőképpen szól. Definíció. Legyenek szumma k egyenlő 1-től végtelenig, mondjuk uk, és szumma k egyenlő 1-től végtelenig, mondjuk vk sorok. Tetszőleges két sor. Ezek összeg, illetve különbség sorozatait a következőképpen definiáljuk. Összeg, illetve különbség sorozatok. Sorozatok, sorok. Ugye arra tessék gondolni, hogy sorozatoknál is csináltuk azt, hogy meg volt adva egy sor, egy másik sor, vagy másik sorozat, ezek összegét, különbségét értelmeztük. Utána bizonyítottunk tételeket, hogy az egyiknek ez volt a határértéke, annak az volt a határértéke, akkor határértékek összege volt a sorozatok összegének határértéke, és így tovább. Ugyanezt itt is meg lehet csinálni a következőképpen. Összegsorozat és különbségsorozat definíciója, tehát úgy fog hangzani, hogy szumma k egyenlő 1-től végtelenig uk plusz vagy mínusz szumma k egyenlő 1-től végtelenig vk, tehát hogyha ezt a két sort összeadom, illetve kivonom egymásból, akkor definíció szerint ezt úgy értelmezzük, hogy a szumma k egyenlő 1-től végtelenig uk plusz vagy mínusz vk sort értjük alatta. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő tagokat összeadom, illetve kivonom. Ezáltal keletkezik egy új sor, és ezt nevezzük összeg vagy különbség sornak. Na nézzük tovább. Hát legyen ez az első. A második a konstans szoros, számszoros, számszoros sor. Számszoros sor. Ez ugye a következőképpen definiáljuk, hogy valami C-szer szumma k egyenlő 1-től végtelenig uk, tehát ahol a C az egy valamilyen valós szám, úgy fogjuk értelmezni definíció szerint, hogy az nem más, mint szumma k egyenlő 1-től végtelenig C-szer uk értéket vesszük, és a sornak az első tagja a C-szeresére változik, a sorozat első tagja, második tagja, és akkor így, és így tovább. C az tehát minden egyes tagját megszorzom, ugye a megfelelő. Ami érdekesebb, ez a hármas definíció, vagy a hármas részdefiníció ennek a definíciónak, ez a sorok szorzata. És egész váratlan módon ezt úgy fogjuk nevezni, hogy Cauchy féle szorzata. Sorok szorzata. Szorzata. A következő képpen szól. Azért ez egy kicsit megint el kell gondolkodni azért, hogy miért pont így definiálják a dolgokat. Ugye ezek még olyan olyan triviális, hogy így definiáljuk. De hogy definiálnak? Tessék elgondolkodni, hogy van egy végtelen összeg, van két végtelen összeg, és akkor ezt a két végtelen összeget összeszorzod. Hát hogy szorzod össze két végtelen? Ugye véges összegeknél ugye hogy szorzunk össze két véges összeget, hogy mindent mindennel megszorzok, és akkor összeadom őket közönséges értelemben. Na de itt azért az a végtelen, az egy nagyon-nagyon súlyos dolog, hogy azt hogy oldod föl. Tehát abszolút nem mindegy, hogy hogy vezetem be a szorzat fogalmát, és hát ezt Kosi oldotta meg ezzel a definícióval. Nézzük meg, hogyan. Tehát van egy k egyenlő 1-től végtelenig, azt mondja UK sorom, és ezt valahogy megszorzom, ide egy ilyen kis csillagot rakok éppen azért, hogy ez azért egy kicsit más, mint a közönséges értelembe vett szorzás. Ezt a szorzást fogjuk nevezni akkor a Kosi féle szorzásnak. Természetesen vörössel rajzolják le. Tehát K egyenlő 1-től végtelenig VK. Tehát két sort, hogyha összeszorzunk így egymással, mi lesz? Tehát ezt a két sornak a szorzata. Azt mondta Kosi, hogy ezt a következőképpen értelmezzük. Ennek a kettőnek a szorzata valamilyen CK sor lesz, ugye egy ilyen sor lesz, és nézzük meg, hogy a CK-nak a egyes tagjait hogy fogom bevezetni. Nézzük csak. Egyenlő lesz tehát ez a sor. Az első tagja az úgy fog kinézni, hogy U1 szer V1. Ez az első tagja, ez lesz a C1. Ugye az új sorunk, a szorzat sornak az első tagja az legyen U1 szer V1. Jó. A keletkező sornak a második tagja az legyen olyan, hogy U1 szer V2 plusz V2 szor U2 szor V1. Ez legyen a C2, ez legyen a második tagja. Aztán a harmadik tagja, hogy nézzen ki akkor? U1 szer V3 plusz, sugjanak, U2 szor V2 plusz U3 szor V1, úgy van. És így tovább. Ugye, és akkor ezt a logikát folytatva kapjuk meg, hogy ez lesz a C-nek a harmadik tagja. Hogy is tudnánk ezt egy összefoglaló képletbe fölírni? Hogy a CN, a CN az egyenlő legyen valamivel, tehát az n-edik tagja ennek a C-nek hogy fog kinézni, mindjárt fölírjuk. Általában CN, tehát a szorzat sorozat n-edik tagját, ki tudja nekem elmondani, hogy hogy néz ki? Egy pont. De csak ha eltalálja mindjárt. Tehát szumma, K egyenlő 1-től végtelenig, hogy írjam? Tehát nyilván valahogy, ja, hülye vagyok, n-dig. Na, még egyszer, tehát akkor UK szor. Hát ez nem az igazi. Nézzük meg, hogy jó-e, csak most igazoljuk a kollégának, azt mondta, aztán mindjárt meghallgatom a következőt. Mondjuk K, N egyenlő egyre, az úgy néz ki, hogy U, az jó, az itt még U1, de akkor itt akkor azt jelenteni, hogy 1 mínusz 1 itt nullá lenne. Ez így még nem jó. Mondjad? Így már. Nem tudom, ki volt az értelmi szerző, csak becsületesen, tehát. Te voltál akkor? Jó. Akkor majd jelentkezel a... Jól megérdemel. Tehát így írjuk fel az n-edik tagját, és ezt nevezzük tehát a két sor szorzatának n-edik tagját, így tudjuk fölírni. Ehhez kapcsolódik a következő tétel, amivel még az utolsó tételt akkor hadd mondjam ki. A mai napra legalábbis. Ezeknek a, ennek a tét, pillanat, egy pici türelmet kérek még, ezeknek a tételeknek a bizonyítása tényleg olyan, amit otthon az ember leül, és a definíció szerint ki tud számolni. Tehát ezt most nézzék el nekem, hogy nem bizonyítok külön. Most ezt a tételt nem bizonyítom. Egy pillanat, mindjárt szabadulnak itt a fogságból. Tehát a konvergens sorok összege és különbsége is konvergens, tehát az ilyen értelembe vett összegét, hogyha képezzük két konvergens sornak, úgy összeadom azzal a definíció szerint, akkor az megint egy konvergens sort ad. Sőt, ennek mondjuk itt legyen ez egy egyes tétel, kettes tétel. Ugyanezt kell mondanom csak, hogy absz konvergens sorok összege és különbsége is abszolút konvergens. Tehát ez az nem abszcinens jelent meg ilyesmiket, tehát az abszolút konvergens sorok összege és különbsége is abszolút konvergens. Tehát az abszolút konvergens és öröklődik az összegre vagy különbségre. Ugyanezt mondhatjuk el. Konvergens sor számszorosa, vagy konstansszorosa, számszorosa is konvergens. Tehát konvergens sor számszorosa is konvergens. Mit szücs, kis szücs, ez a számszorosa is konvergens. Ugye ezen definíció értelmében. Sőt, ugyanezt, mint az előbb, absz konvergens sor számszorosa is absz konvergens. Tehát, hogy letetszik tudni jegyzetelni, abszolút konvergens sor számszorosa is abszolút konvergens lesz. A szorzatra már egy kicsit nehezebb kimondani ilyen tétel, de arra is van egy megfelelő tételünk, hogy következőt mondhatjuk, abszolút konvergens sorokra tudunk kimondani egy összefüggés, hogy abszolút konvergens sorok Cauchy szorzata is absz konvergens. Abszolút konvergens sorok Cauchy szorzata és absz konvergens. Itt adnék föl akkor megint egy csillagosat, jó? Úgymond ma is szépen jöttek megoldások. Azt mondom, hogy szerdáig még elfogadok megoldásokat, tehát a szerdai eladáson, és mondjuk ennek a feladatnak is a megoldását szerdáig elfogadom. Ez a következő csillagos lenne, hogy azon gondolkozzon el, akinek van egy kis ideje, hogy mi van akkor, erre szeretnék valami meggyőző indoklást hallani, hogyha nem abszolút konvergens sorok Cauchy szorzatát képezzük. Mit mondhatunk, vagy mit nem mondhatunk, vagy miért nem következik belőle az, hogy az konvergens, vagy következik belőle? Tehát most egyelőre úgy tenném fel a kérdést, hogy nem absz konvergens sorok Cauchy szorzatáról mit mondhatunk? Erre akár ellenpéldát is lehet adni, azt is elfogadom, vagy bármi meggyőző érvet, hogy ez ilyen lesz, olyan lesz, amolyan lesz. Jó, köszönöm a figyelmüket, és köszönöm.